Kérem szépen, az elmúlt egyetlen alkalommal a tárgyról, a tárgy tematikájáról és a vasúti pályaszerkezetek felépítéséről szóltam. Egyetlen egy ábra maradt ki ebből a tárgyalásból, ezt most itt pótlom, és ezt követően, ahogy ígértem, a pálya szerkezeti elemeit kezdjük el tárgyalni. Először a legfelső elemet, a sínszálat, amit szoktam úgy is nevezni, hogy az elsődleges tartót. Leginkább erről lesz szó a mai alkalommal. Az az érzésem, hogy még a következő óra elejére is a sín tárgyalása még át fog húzódni. Hát kérem szépen, ha ránézzünk erre az ábrára, akkor valóban megállapíthatjuk, hogy rendkívül bonyolult rendszerről, pálya-jármű együttes rendszerről van szó, akkor, amikor akár a járműves, vagy akár mi, mint pályások, a pálya szerkezetének működését, vagy a jármű szerkezeti mechanizmusát akarjuk megérteni. Hát most mi ugye pályával foglalkozunk, de nem tudunk függetleníteni a járműtől, amely önmagában is egy lengőrendszer, és a lengőrendszernek megfelelően térben és időben változó terheléseket ad át a vasúti pályára, de ugyanakkor a vasúti pálya is egy lengőrendszer, hiszen a szerkezeti elemek, a sín, a leerősítés, az ágyazat együttesen és külön-külön is tömegből, rugókból, csillapításokból áll. Tehát fogjuk majd az igénybevételek számításánál, még hogyha most BSC-ben csak egy rövid bepillantás erejéig az igénybevételekkel foglalkozunk. Egy pillanatra fogjuk látni, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk akkor, amikor a pálya szerkezetben az igénybevételeket akarjuk korrekt módon, elméleti úton meghatározni. Nagyon bonyolult összefüggésekhez vezet ez a modell, ami tulajdonképpen egy valóságos modell. Nem véletlen, és most csak egy mondatot előzetesként, hogy az a számítási eljárás, amelyben a pálya szerkezet bármely elemében vagy elemei között az igénybevételeket meg akarjuk határozni, ez az elmélet, a ma használatos elmélet föladta tulajdonképpen ennek a modellnek a modellezését és a modellezésből születő differenciál egyenletek és azok megoldásainak a tárgyalását, és helyette valóságos pályamérésekre támaszkodva hozott létre egy elméletet, nagyszámú mérések alapján matematikai statisztikával határozták meg, vagy határozzuk meg a pálya tetszőleges pontján az igénybevételeket. Minden esetre ez a mi szemléletünket ne változtassa meg, nevezetesen azt a szemléletet, hogy egy összetett rendszerről van szó, bonyolult rendszerről van szó, amelyből egy-egy kiragadott elem, mint például mai alkalommal a sínszál, egy ilyen rendszernek egyetlen egy kis eleme, és azt a szemléletet semmiképpen se veszítsük el, hogy ebben a kiragadott kis elemben, mondjuk a sínszálban, annak működésében a rendszer együttese fogja meghatározni a konkrét működést, a konkrét igénybevételeket. Tehát most nyilván a tárgyalás egy-egy kiragadott elemről fog szólni, annak az építési, gyártási, felhasználási, karbantartási körülményeivel fog foglalkozni, de ne felejtsük el mindemellett, hogy ez egy bonyolult rendszernek egy eleme. Hát kérem szépen, idáig tartott a bevezető, ezt a pár percet már múlt héten nem volt lehetőségem még az előadás terhére beiktatni. És akkor kezdjük a sínszálakkal. A kezdés, az első mondatok, azok mindenképpen ilyen iskolai jellegűek, hiszen itt is ugye a sín feladataival kezdünk, és esetenként még azt se vonom, vagy rejtem véka alá, hogy ezeket az első ábrákat már láttátok, ezekkel az ábrákkal találkoztatok. Így mondjuk a vasúti pályák és a pályaszerkezetek között ezek az ábrák teremtenek egy átmenetet, egy kapcsolatot. Hát kérem szépen, mi a vasúti sín legfontosabb feladatai? A vasúti sín, mint szerkezet, többféle funkciót lát el, és ebből kell kiindulni. Tartószerkezet, irányítószerkezet, és tulajdonképpen egy erő átadását biztosító szerkezet. Tehát, mint tartószerkezet, hordja és elosztja vasúti járműveknek a terheit. Múlt alkalommal már szó volt arról, hogy ezek a vasúti járművek függőleges, vágánytengelyre merőleges, keresztirányú, vízszintes erőket és sín tengelyirányú fékező és gyorsító erőket adnak át. Tehát ezt a három irányú erőt tulajdonképpen ez a sínszál veszi fel, és osztja el a vágány tengellyel párhuzamos irányba. Nem tudom, hogy múlt órán említettem-e, de a szemléletünket még az is kell, hogy alakítsa és koordinálja az előző megjegyzésen túl, hogy gyakorlatilag a sínszálon megjelenő járműkerék egy pár négyzetcentiméter, 2-3 négyzetcentiméter, ha úgy tetszik, néhány 10 négyzetmilliméteren adja át a függőleges Z-kerék terhelést, ami mondjuk hát a 225 kN tengely, maximális statikus tengely terhelésnek a fele. És a feladat az, hogy a sínszál, az aljak, az ágyazat, a védőréteg után egy nagyon alacsony szintre, körülbelül 0,1 newton per négyzetmilliméteres szintre csökkentse le, volt ilyen ábra, most beugrott már, csökkentse le a terhelést. De amit nem emeltem talán ki, és ami miatt most ezt az ábrát én megismétlem, mindenre tulajdonképpen kisebb, mint egy méter, ez bizton lehet állítani, de tulajdonképpen körülbelül olyan 0,6-0,8 méter maximum szerkezeti magasság áll rendelkezésre. Hát kérem szépen, a 60-70 centi vagy 80 centi az ennyi. Tehát úgy kell fölépíteni a szerkezetet, ha úgy tetszik, statikailag úgy kell a rendszert, a pályaszerkezetet fölépíteni, hogy nagyon rövid magasságban hatékonyan, az egyes elemek hatékonyan csökkentsék az igénybevételeket. Ebben nagyon komoly szerepe van a sínszálnak. A sínszálnak a szerepe egy vágány tengely irányú teher elosztás. Ezt emeli ki tulajdonképpen ez az első pont, hordja és elosztja. A merevségének, az eszeri merevségének megfelelően, és gyakorlatilag miután itt sínről, acélról van szó, az I az konstans, ha úgy tetszik, 2,10×10⁵ newton per négyzetmilliméter acél rugalmassági modulusa, és az I-nek, az inerciának a függvényében, az szerint, hogy nem tudom én, 48, 54, 60, vagy nem tudom én, egy vájusi, egy erri, nem tudom, inkább vegyük 59-esre, sínről van szó, vagy nem tudom én, egy TS-52, egy tömbsín, nagyon kis inerciával, ez a legkisebb inerciája, azért írtam oda fölülre. Annak megfelelően tudja, tehát elsősorban az inercia fog nekünk segítségünkre jönni, abban, hogy az acélanyagú tartó mennyire tudja a terhet elosztani, mert mennél többet oszt el a szomszédos aljakra, annál kevesebb jut nyilvánvaló módon a terher alatti keresztmetszetben a keresztaljra, az alatta lévő ágyazatra, védőrétegre, illetve az altalajra. Második feladata a sínnek irányító szerkezet. Hát kérem szépen, ugye ez egy kényszerpályás közlekedés. Ezen a ponton már, mondjuk ha kicsit a szomszéd területre kacsintunk, a közúti közlekedésre, akkor ott ez már nincsen meg. Az első az még megvan, mert ott is egy, ugye van egy tartó szerkezet, bár ott lényegesen kedvezőbbek a folyamatos felfekvési, ágyazási viszonyok az aszfalt rétegek között. Itt meg ugye egy vékonyka kis tartóról, ami pontszerűen vagy kis felületeken van meg támasztva. De mondjuk még bizonyos szembehúnyással az első pontot a közútnál is, hogy többé-kevésbé el lehetne sütni. Az irányító szerkezetet már nem. Ez a vasúti közlekedés, ez egy kényszerpályás közlekedés, egy milliméter pontosságra meghatározva kijelöli, vezeti, tereli a járművet, a nyomkarimás járművet, tehát tulajdonképpen ez a sínnek a második feladata. És kérem szépen, a harmadik, mindez még kevés lenne az első két pont, a harmadik pont pedig, ugye hát ennek a járműnek nyilván, hát a második ponttal persze összefüggésben haladnia kell, mozognia kell, és azt az erőt, azt a vonóerőt, amit a gépezet, a motorok ki tudnak fejteni, ezt gyakorlatilag a keréknek, a kerék és a sín viszonylatában az ellenállásoknak gyakorlatilag el kell viselnie, és ezt a vonóerőt hatékonnyá kell tenni, azaz a kerék nem csúszhat meg, nem pöröghet meg, hanem a járművet mozgatni kell. Tehát egy olyan tapadást kell biztosítani, amely ezt az előre haladást létre tudja hozni. Ez a három legfontosabb. Lehet sok minden persze még hozzá csatolni, kitalálni, de alapvetően a gondolkodásunkat ez a három pont fogja meghatározni. Ez az ábra és felsorolás túlmutat az előző három funkción akkor, amikor azt tárgyaljuk, hogy ennek a sínszálnak milyen igénybevételeket kell elviselni, honnan származnak az igénybevételek, melyet kell fölvenni vagy kezelni. Hát kérem szépen, az előző pont az lényegében akármelyik oldalról a járművel foglalkozott. Az itteni felsorolásnak csak az első két pontja foglalkozik a járművel, a jármű teherből van egy húzó, húzás, hajlítás, egy húzó nyomófeszültség, de szeretném itt a figyelmet fölhívni, hogy sokszor csak a legkézenfekvőbb irányra a függőleges síkú terhelés okozta hajlító, húzó feszültségre, húzó nyomófeszültségre koncentrálunk. Említettem, hogy a jármű átad egy vízszintes terhelést, ez körülbelül a függőleges tehernek, hát mondjuk olyan vegyük 50%-ának, tehát az is egy elég tetemes, és nyilván, hogy ennek hatására is a rugalmasan megtámasztott tartó hajlik, tehát a vízszintes teherből is származik húzó nyomó feszültség. Kérem szépen, speciális igénybevétel, az az igénybevétel, ami a kerék sín kis felületű találkozásánál jelenik meg. Ez az úgynevezett hercféle, vagy szokták úgy is nevezni, hogy kontakt feszültség, És ennek hatására a sínanyag belső részében létrejövő nyírás. Ezzel mindig is foglalkoztunk, ezzel a hertzféle igénybevétellel, ezzel a nyíró igénybevétellel, de az utóbbi 4-5 évben, és az utóbbi 4-5 év a vasút 170 évéhez képest elenyésző, tehát gyakorlatilag majdnem azt mondom, hogy napjainkban pillanatnyi állapot szerint nagyon intenzív módon foglalkoznak a vasutak, a síngyártók, és ez a tananyagban is majd tükröződni fog most ebben az évben először, gyakorlatilag ezekkel a kis nyíró igénybevételekkel, amelyek a kontaktigénybevételből származnak, amelyek sín repedéshez, sín töréshez pillanatnyi állapot szerint kénytelen vagyok azt mondani, hogy tisztázatlan körülmények között jelentkező repedésekről kell itt tulajdonképpen beszélnünk. Tehát rögtön a mondani való a tananyag elején fölhívom a figyelmet, hogy nyilván a tananyagnak 90%-a megtapasztalt, gyakorlatból jól ismert problémákkal, megoldásokkal foglalkozik, de 10%-át az utóbbi néhány év produkálta, és erre az utóbbi néhány év által felvetett sín meghibásodásokra, sín repedésekre, speciális sín repedésekre egyelőre nincsen meg a válasz, nagyjából tapogatózzik a tudomány, és érdekes módon ez most az utóbbi 4-5 évben jött elő, egyelőre megmagyarázhatatlan, mindenesetre tömegével nézzük a hegyeshalmi vonalat, szinte katasztrofális a helyzet ebbe a tekintetben, a sín teljesen össze van repedve, de ugyanez a helyzet Hegyeshalomtól Bécsig, vagy Bécstől Münchenig, bárhol elsősorban nagy terhelésű vasútvonalakat említek, utóbbi években megjelentek ezek a repedések. Egy nagy különbség van a osztrák, a német, vagy a nyugati vasút és a magyar vasút között, hogy egyenlőre úgy védekeznek az osztrákok is, meg a németek is. Megjegyzem, hogy primitív védekezési módnak tekinthetem, de mégis egy nagyságrenddel jobb, mint a magyar, mert a magyar nem csinál semmit, feltartja a kezét, tehát feltartott kézzel csak háborút lehet veszíteni, ki fog siklani a vonat, baleset lesz. Az osztrák-német meg annyit csinál, hogy amikor a sín kezd berepedni, és elindul a hiba, és áttakadna repedni a tartó, akkor fogja magát és legyalulja, lecsiszolja a sínnek a tetejét, és ad egy új hibátlan felületet, amelyből aztán megint egy-két fél év után, pár fél év után már megint indul el a repedés, aztán megint lecsiszolja. Erre mondom, hogy ez egy primitív védekezés, mert nem a hiba eredete van megakadályozva, hanem csak a következmény időben egy kicsit eltolja. Tehát ezben a pár mondatban benne van az is, hogy vannak még mindig napjainkban a 170 éves vasútnak a történetében olyan fejezetek, olyan elemek, amelyek nem kerültek megoldásra, hosszú évtizedek alatt sem, vagy az elmúlt pár évben jelentkező, mint amit most elmondtam, pár évben frissen jelentkező problémákként. Kérem szépen, aztán a sínszálban ébrednek gyártási feszültségek. Fogjuk látni, hogy ez egy olyan tartó szerkezet, egy olyan acél szerkezet, amely hengerléssel alakul ki, és a keresztmetszeti formáját magas hőmérsékleten képlékeny állapotba hozott acélból kapja meg, nagy erőkkel, hengersorokon át passzírozott, mint a nagymamának a, nem tudom én, linzer tésztája, amikor ilyen stanglikat ezzel a tészta darálóval hozunk létre. Ugye a masszát beleöntjük, tekerjük a darálót, és jön ki tulajdonképpen a megformázott termék, hát hasonló gyakorlatilag a sín, az acél, csak egy nagyobb, jóval nagyobb ellenállású anyagról van szó, beleviszünk gyártási feszültségeket. És kérem szépen, utána ezt a tartót még hajlítjuk az ívekbe, kisebb sugarakba is, és nyilván ezzel a meghajlítással egy úgynevezett ívbe hajlítási feszültséget is beleviszünk. Tehát túl azon, hogy egy rendszernek az eleme és a rendszerbeli viselkedését meghatározza, igénybevételeit meghatározzák a többi rendszer elemei és kapcsolatok, azon belül önmagának is megvan a saját maga problémája és élete, és saját elemen belüli sokrétűsége. Tehát van mit itt az elemek környékén is tanulnunk és megismernünk. Kérem szépen, nagyon érdekes az itt felsorolt néhány pont, ami a vasúti sín tervezésének leglényegesebb szempontjait taglalja. Nem arról az oldalról, hogy most a átlagmérnöknek sínt kéne tervezni. Mert ma már nem ott tartunk, hogy egyedi tervezésű sínekről legyen szó, hanem nemzetközi szabványokról, és Japántól kezdve Magyarországon át, nem tudom én, Amerikáig egységes nemzetközi szabvány szerint megtervezett, kialakított síneket alkalmazunk. Abból a szempontból lényegesek a tervezésnek a szempontjai ma is, hogy tulajdonképpen a sín miért olyan alakú, amilyen, amit itt tanulunk. Meg kell ismételnem, és ezt elég sokszor meg kell ismételnem, hogy elsősorban ebben a tárgyban a nagyvasút szerkezeti elemeivel és szerkezeti, pályaszerkezeti egészével, egységével fogunk foglalkozni, kisebb mértékben az egyéb vasutakra is utalunk, azokat majd külön speciális tárgyakban, lásd városi vasutak, fogjuk tárgyalni, de elsősorban nagyvasúti. A nagyvasút az vinyolsínt használ. Tehát tulajdonképpen, amikor itt most azt tesszük fel a kérdést, hogy a vasúti sín, nincs odaírva, de a nagyvasúti sín tervezésének szempontjai, hát akkor kérem szépen itt elsősorban a ma használatos, a elterjedten használatos vinyolsínről beszélünk. Legyen minél nagyobb tulajdonképpen a, hát én most azt mondanám, hogy inercia nyomatéka, lehet aztán ezt ragozni keresztmetszeti modulusra, vagy sok minden egyébre. Egyszerűen vegyük úgy, hogy a legnagyobb inercia nyomatéka, de mégpedig úgy, hogy egy ugyanolyan anyag felhasználásával minél nagyobb inerciai tartót hozzunk létre. Hát kérem szépen, akkor egy kezdő mérnök hallgató, mint ahogy ti is, talán nem sértek meg senkit, de kezdő mérnök hallgató is azt mondja, hogy kérem szépen, ugyanabból az anyagból egy kvázi ilyen íjtartó félét kell létrehozni, ahol a súlyvonaltól minél távolabb röpítem az anyagi területeket, akkor kapom a legnagyobb inerciát. Kicsit kacsincsunk a végeredményre. A vigyol sínnek a szerkezetére, vagy keresztmetszetére, amely ugye ismert és tudott, hogy gyakorlatilag ugye egy fejből, gerincből és talpból álló szerkezet. Lényegében ugye egy íjtartó. Csak vannak egyéb speciális funkciók, vagy a többi pont fogja, ezt a formázatlan íjtartót, a magas építés ezt a formázatlan íjtartót használja, mert ott nincsenek egyéb funkciók. Mindegy, hogy a nagy inerciájú szerkezetnek, jó, hát vannak szerkesztési szabályok, gyártási szabályok, lekerekítői, vési tovább, de teljesen mindegy, hogy én most abban a födémben milyen keresztmetszettel építem be, ha már egyszer megadtam neki az inerciát. De a vasúti sínhez hozzájönnek különböző irányból felhasználási, meg építési, fenntartási, üzemi funkciók, és akkor elkezdjük alakítani ezt az íjtartót. Hát kérem szépen, menjünk tovább. Gyártás technológiai háttere van annak, hogy a fej és a talp felületének körülbelül azonosnak kell lenni. Ez még mondjuk a hagyományos magas építési íjtartók esetében is így van, mert mikor kihengereljük magas hőmérsékleten, utána ennek a szerkezetnek ugye hűtés kell, tehát le fog hűlni, és hogyha ez nem egy szimmetrikus, vagy mennél jobban eltér a szimmetriától, különösen a fej és a talp, a két gerinc, nevezzük egyenlőre így, tömegének az aránya eltérő, akkor a hűlés következtében torzulások jönnek létre, amit sem a magasépítés, sem a vasútépítés nem tud tolerálni. Hát a magasépítés nem tud tolerálni, mert nem egy egyenes tengelyű tartót kapunk, a vasútépítés meg közlekedési okok miatt ugye szintén nem tud alkalmazni. Tehát ugye ez nyilvánvaló itt a vasútépítésben is egy követelmény. Na aztán jönnek most már a speciális vasútépítési követelmények. Egy olyan fej és fej ív határolást kell alkalmazni, amelynél a gyakorlati forgalom, a kerék profil, ami olyan, amilyen, majd erről azért még fogunk beszélni, gyakorlatilag legkevésbé fogja koptatni a sínnek a fejét. Ki tudunk találni egy olyan sín geometriát, amely sín geometriát a kerék gyorsabban koptat, illetve ellenkezőleg ki tudunk találni egy olyan geometriát, ahol ez a kopás, ez a gördülés, hengerlés, mángorlás, csúszások hosszirányba, keresztirányba a fejet egyre kevésbé veszik igénybe. Na ezt nevezzük tulajdonképpen kopási profilnak, tehát úgy kell kialakítani a gerincnek a felső gerincet, hogy ezt a gördülést ez gyakorlatilag tudja követni. Ez a valóságban úgy fog megvalósulni, hogy itt kosárívet alkalmazunk, általában több ívből álló, de minimum kettőt, egy nagy sugarú, és utána pedig egy 14 mm-es lekerekítő ívet. Ugyanakkor a nyomtáv egyértelmű mérése, beállítása szempontjából ennek a lekerekítő ívnek egységesnek kell lenni. Ez a lekerekítő ív itt a szélen 13-14 mm, és ez a magyarázat annak, hogy a vasúti pályákból azt tanultuk, hogy a nyomtávolságot a sín korona szint alatt, azaz a felső érintő sík alatt 14 mm-rel, a sínszálak belső oldalai között kell mérni. Ez egy korrekt, jól definiált, egyértelmű, nem följebb, nem lejjebb, ebben a pontban kell mérni. Sínfej alsó és a talp felső síkját azonos hajlással kell kialakítani. Tehát ennek a két ferde síknak a hajlása vízszinteshez képest alfa és alfa, mert ide majd a gyakorlatba hevedereket teszünk be, és a hevederekben eltérés van a két szélső vonalvezetést, keresztmetszeti vonalvezetést illetően, akkor kérem szépen ezeket a hevedereket rosszul történt szerelésnél föl lehet cserélni, és akkor nem fog passzolni a sín kamrába. Ez a magyarázat annak, hogy a legjobb dolog a békesség. Egységes módon, azonos módon alakítjuk ki a felső és az alsó hajlást, mind a sínnél, mind a hevedereknél, aztán teljesen mindegy, hogy ezt hogyan építjük be a szerkezetbe. Kérem szépen, erőátadás, fáradás, hengerelhetőség, tehát számos szempont egy irányba mutat a gerinc kialakítását illetően, mégpedig a gerinc íves kialakítását illetően. Tehát ez itt, kicsit eltúlozva, de ez itt tulajdonképpen a mai sineknél, ez egy viszonylag új szempont, néhány évtizede, 3-4 évtizede jelentkező szempont. A régi sineknél párhuzamos vonalazású volt a sínnek a gerince. Nagyon jól látjuk a váltást, a szemléletváltást a 48-as sineknél. A 48-3-as párhuzamos gerinc vonalazású, a 48-5-ös, 48 feles, már ezt nem gyártjuk Magyarországon. Egyébként tehát semmilyen sín nem gyártunk Magyarországon pillanatnyilag. Ezt mondjuk most azért nem tudom, hogy egyáltalán már nem gyártjuk, mert egy jó nyugati kereskedő bármit legyárt, amit kérünk. Kisasszony is, van egy sínprofilja, pénzkérdése, hogy oda megy a föszthöz, uraim, van nekem, nem tudom én, 10 tonna, 100 tonna igényem, odaadom ezt a profilt, hengereljék ki. Ez pénzkérdése. Hát jó pénzért hülyék lennének az üzletet elengedni. Na most a 48 és feles Magyarországon, csak Magyarországon használatos sínszelvény, oda mehetünk a föszthöz, és azt mondhatjuk, hogy kérem szépen, milyen sínt kérünk. Néha-néha még oda megy a MÁV, de hülyeség, mert őrült drágába kerül. Drágába kerül, mint hogyha például egy 60-as sínt hengereltet neki. Sőt, ott tart ma a világ, kicsit ugye előre szaladok, hogy egy 60-as sín olcsóbb, mint az 54-es. Pedig több az acél benne. De 54-es sínt már egyre kevesebben rendelnek. És ezért tömegével, éjjel, nappal, reggeltől következő reggelig a 60-as sínt azt hengerlik. És az 54-es már eljutott oda, hogy tulajdonképpen majdnem egyedi megrendelésnek tűnik, vagy egyedi megrendelésnek hat az őszi 54-es sín. És ilyen formában a gyár is gyakorlatilag az átállások csökkentése miatt bevezette ezt az üzletpolitikát, egy 60-as kedvező áron ad, tömegéhez képest kedvező áron, mint mondjuk egy alacsonyabb tömegű sín szelvényt. Hát akkor még mit akarunk mi a 48-assal, ami még a 54-esnél is kisebb inerciájú tartót eredményez, úgyhogy szerintem hülyének néznek minket, hogyha 48-as sínt akarunk kihengerre. Tehát időnként akarunk. De szerintem aki bocsánat. Az ilyen telefonnál jó lesz oda figyelni, mert aztán kikiabálja, hogy az embert kivel tartja a kapcsolatot. De a Szabó Zoltán még nem ad itt a kutyát. De most már kikapcsoltam. Úgyhogy... Na hát kérem szépen, tehát íves kialakítás volt az utolsó. Hát ezek a legfontosabb geometriai szempontok. Legfontosabb síntípusok. Azt hiszem ez az ábra még volt. Kérem szépen, itt talán abban a sorrendben, balról jobbra haradva, abban a sorrendben látjuk a sínszelvényeket, ahogy tulajdonképpen mennyiségi szempontból, előállítási szempontból megjelenik a gyárak kapuján. A vinyol sín az a sín, amelyet a nagyvasutak, nevezzük így, használnak. Legyen az nagysebességű vasút, legyen az fővonal, legyen az mellékvonal. Sőt, a metrók, tehát a városi vasutakon belül a föld alatti gyorsvasutak, sőt, a közúti villamos vasút burkolat nélküli, azaz nyitott vágányában is ugyanazt a vinyol típust csak más sínrendszerrel, de ugyanazt a vinyol típust használják. Lényegesen kisebb az alkalmazási köre az úgynevezett vájus síneknek, amelyeket a különböző típusait a városi villamosvasutak, közúti vasutak használnak burkolt vágányban. A kerék nyomkarimája egy gördülési teret igényel, ebbe a gördülési térbe a burkolat, a sínszálak közti burkolat nem lóghat be, és a legbiztosabb, legszabatosabb térbiztosítási mód, ha a sínnek az anyagából hozom létre ezt a vájut, amiben a kerék nyomkarimája végiggördül, ezt nevezik, tulajdonképpen ezt a családot, vagy ezt a típust nevezik vájus sínnek, de itt is majd fogjuk a részleteknél látni, hogy többféle vájus sínt különböztetünk meg. Hát kérem szépen, utána a darupája sínek, amelyek a daruk, nagy terhelésű daruknak a sínjei. Tudnélik, a viszonylag kis terhelésű daruk sínszálai, azok lehetnek a vinyol sínszelvények is. Mi az, hogy kis terhelésű daru? Ami nem ad nagyobb terhet, mint a vasúti terhelés. Mondjuk a 225 kilonyúton tengely terhelés. De ha ennél nagyobb a terhelés, lényeg mondjuk duplája, akkor már eszünkbe ne jusson a daru pályát, mondjuk itt lesznek szerkezetes mérnökök is esetleg, eszünkbe ne jusson vinyolsínt alkalmazni, pláne a vinyolsínhez kapcsolódóan sínleerősítést, mert azt önkre fog menni. Szóval egyik nap majd azt látjuk, hogy a toronydarunk eldől. Vagy azért, mert eltörik a sín, vagy azért, mert eltörik a sínleerősítés. Tehát ha a vasúti terhet meghaladja, akkor kérem szépen, mindenképpen új rendszerhez kell nyúlni, darupája sín, darupája leerősítés. Kicsit ez is ebben a fél évben változtatás lesz a korábbiakhoz képest, hogy a darupályák leerősítéseivel behatóbban fogunk foglalkozni. Az is vasút. Korábbi éveknél ezt egy picit elnagyoltan kezeltük, kicsit a szakma úgy tűnik igényli, úgyhogy ez azt jelenti, hogy mondjuk egy fél órával többet fogok a darupálya leerősítésekről majd beszélni. Szintén kérem szépen sín típusok, azok a sínek, amelyek mondjuk egy kitérőben csúcssínként, vagy kitérőben, vagy ívekben vezetősínként megjelennek. Ezeket nyugodtan lehet speciális sínszelvényeknek is nevezni, mert ők semmiféleképpen sem hasonlítanak akár a vinyolhoz, vagy akár a vájushoz. A darupája sín az tulajdonképpen még a vinyolhoz hasonlít legjobban, csak a darupájánál lényegesen a hercféle igény, kontaktigénybevételek miatt lényegesen nagyobb a fejszélesség, lényegesen nagyobb a gerincvastagság, zömökebb eleve a sín, tehát ott a stabilitás, hogy ne billenjen ki, ne forduljon le a sínfej a síngerinchez képest, ami nagy terhelésnél előfordulhat, nagy szélerőknél, keresztirányú erőknél előfordulhat, azon kívül egy lényegesen nagyobb talpszélességet tartalmaznak a darupája sínek, csúcsín, vezető sín pedig hát speciálisan a kitérőkhöz, vagy kissugarú ívekhez kapcsolódóan mennyiségben, talán kihengerelt tömegmennyiségben a legkevesebb sínszelvényt jelenti ez az utolsó két csoport. Tehát mondjuk a síneknek a rendszerezése, síneknek a típusai. Kérem szépen, következő fejezet, egy kis áttekintés, több ábra van, úgyhogy itt azért eléggé gyorsan végig fogunk haladni. A sínszálnak, mint tartó és mint irányító szerkezeti funkciónak a megjelenése jóval korábbi, mint ahogy a vasút kialakult. Tehát kérem szépen, ez egy 16.-17. századi bányában megtalált pálya, éppen egy kitérő darab, és kocsi együttesét mutatja, fa nyompályával, tehát fa anyagból, gyakorlatilag az első két funkció, hogy tartószerkezet, irányító szerkezet, ez itt már megjelent, holott a vasút ugye legalább egy 200 évvel később jelent meg ehhez a lóvasúthoz, vagy ember által tolt, vonszolt vasúthoz, bánya vasúthoz képest. Igen nagy előrelépés volt a sínszálak életében, amikor a fa nyompályát, a fa gerendát, hosszirányú gerendát bevonták vaslemezekkel a gyors elhasználódás megelőzése céljából, a kopások elkerülése céljából. Nagyon érdekes az apropója ennek az alkalmazásnak. Ez a Reynolds, ez gazdasági problémákkal, válsággal, vásárlásnak a visszaesésével küzdött itt a 1760-as években, amikor fölöslege volt a gyárban, a gyár fölpörgette magát korábbi eladások alapján, aztán eladatlan termékmennyiség keletkezett, hát hogy valahogy ezeket hasznosítsa, a saját gyárának a területén orvosolt azt a problémát, hogy ezek a csillék nagyon gyorsan elkoptatták a fagerendákat, és ez a második lényeges momentum a sínek történetében. Látjuk, hogy gyakorlatilag egy lapos vasat öntött ki, ezek kérem szépen még öntött vassínek. Tehát ebben az időben még bőven, még amikor vasút elindult, még jó hosszú évtizedekig, majdnem egy évszázadig öntött vassíneken közlekedett. Kiöntötte ezt a profilt. Ne zavarjon bennünket, vagy ne tévesszen meg bennünket, hogy van egy kis pereme, bár bölcs gondolat volt, kicsit a pályán tartotta a kocsit, de egy pályahiba villámgyorsan a járművet kizökkentette ebből a stabilnak látszó helyzetből, és már is elhagyta a pályát. Tehát ez még mondjuk szószoros értelemben nem kényszerpályás közlekedés, pálya oldaláról a kényszerpályának a biztosítása nem volt biztosítva, nem volt garantálva. Ez a harmadik lépés, ezt azért jegyezzük meg, mert itt jelenik meg a kurféle, úgynevezett kurféle szögvas profilnál jelenik meg igazából a pálya által nyújtott kényszer vezetés, a járműnek a terelése egyértelműen, hiszen ez egy elvas profil gyakorlatilag, amely valamilyen kezdetleges módon, de most a sínlerősítéseket nem tárgyaljuk, de azért csak egy mondat erejéig hadd jegyezzem meg, hogy ezek a lapos vasak, szögvasak egy szöggel oda voltak a fához rögzítve, hát az a szög az ugye kicsúszott, berágódott, eltörött, tehát nagyon primitív volt a sínrögzítés, rengeteg baleset volt, hát most vagy valóságos, vagy idézőjelbe balesetek, hogy nem tudom, a ló mögött lecsúszott a kocsi a pályáról, aztán szegény lovat lerántotta a töltésről, aztán a ló az szerencsés esetben túlélte, vagy rosszabbik esetben a vágóhidon kötött ki. Ilyen jellegű balesetek voltak, de elsősorban a sínlerősítések kezdetlegessége folytán. Kicsit úgy tűnik ebben az időben, ha most úgy elemezzük, és egymás mellé fogjuk majd rakni a sínlerősítéseknek a fejlődését, hogy gyakorlatilag a sín egy kicsit előre futott a leerősítésekhez képest. És megmondom őszintén, ha most valaki visszakérdezne, hogy hát akkor most mondjam meg, hogy körülbelül a sínlerősítés a sínfejlettségi szintjét, a követelményeknek megfelelő szintet a sínlerősítés mikor érte el, akkor kérem szépen, én körülbelül azt mondanám, hogy olyan 920-930 között, amikor a németek a georendszerű leerősítést kitalálták. Mert addig csak ragozták a sínlerősítést, hogy sínszeg, síncsavar, Ezek mind lazulásra, lötyögésre, berágódásra hajlamos elemek voltak, és a sín már 920-930-nál, mondjuk 34 és feles, esetleg már megjelent a 48-as sín, amit még ma is helyenként használunk, sőt a fősznél ott tolongunk a kapuba, hogy időnként aranyárába hengereljék ki. Tehát sín fejlődése előrébb futott. Aztán ha ma, most megint még valaki visszakérdezné, hogy tanár úr, mondja meg, hogy ma véleménye szerint most ebben a párhuzamos, hát nem verseny, hanem fejlődési mechanizmusban, én azt mondám, hogy a sínlerősítések legyőzték, lefutották a sín fejlesztést. Éppen ezek az utóbbi évekbeli repedések, ne aludjál, első fokozat, második fokozat száraz rongy, krétaporral, harmadik vizes rongy.
Harmadik
jöhet. Nem dobom, azért mert úgy fogok járni veled, mint ahogy nem én, hanem általános iskolás barátom járt a Pózder tanárúrral. Én ide jártam általános iskolába, az Egri József úti, ide a sarokra. Már akkor az egyetem füstje megcsapott, úgy látszik. És hát úgy hívták azt a tárgyat, ha jól emlékszem, politechnika. Furtunk, faragtunk, hamutartókat, meg minden kis sorompót csináltunk például. Nem, megvan, meg tudom mutatni a szobámba. És hát a Pózdernál volt az a szokás, hogy ugye ez volt ötödikbe, hat, fölsőkbe volt. Öt, hat, hét, nyolcadik osztályba. És vagy aludt a tag, vagy dumált, Pózder odament, jó, meglocsolta, szemléltettem, ez már kellően jó, alkalmas arra, hogy a dumáló hallgatóhoz odavágja. Kéred? Ugye? Elszállt a bátorságot. És kérem szépen, ez ötödiktől nyolcadik utolsó egy-két óráig a rongy egy irányban repült. Ugye hát hallgató készséggel megfogta a csöpögő rongyot, és kivitte a tanárunak, hát jó esetben kezébe adta, rosszabbik esetben letette az izére, a mosdóhoz. És hát a nyolcadikas a végé, hát ő neki már úgyis mindegy, már ő már a nagydiák. Egyszer volt egy olyan szituáció, ugye dumált, Pózder odadobta, hallgató vagy hát a tanuló abban a pillanatban megfogta, és visszadobta a Pózderhoz. Na szerintem akkor elgondolkozott a Pózder, hogy a jövőben ezt hogyan miként művelje, úgyhogy figyelj oda, légy szíves, ne aludj itt az órom előtt. Utas akarsz lenni? Hát, mi akarsz lenni?
Hát település király.
Hát akkor fogsz jönni vinyol, vagy vájusineket fogsz nálam majd tervezni. Figyelj oda, légy szíves, jó? Én is odafigyelek. Ha látod, mennyit foglalkozom veled. És nem fogok leszállni két órán át rólad. Na, kérem szépen, hát így nézett ki perspektívikusan a kurféle szögvas. Ez miért új ez a szelvény a korábbiakhoz képest?
Kurféle.
Kurféle. Válaszolj rá. Először ad vezetést a járműnek, mert van egy függőleges szára. Nem engedi, hogy a jármű elhagyja a pályát. Figyelj, mert rád mászok. Ez egy logikus profil, barátom, vagy egy logikátlan vakvágány? Ez a fajta sín.
Logikus
vagy logikátlan? Életképes, vagy nem életképes? Vagy lehet összetett, ez a legpolitikusabb válasz, hogy attól függ, mennyiben életképes, és mennyiben életképtelen. Válaszol gyorsan, mert megy az idő, fogy a filma. Tessék? Me is. Miben, mennyiben életképes, mennyiben logikus?
Ezek a magánalja.
Most nem az ajról van szó. Sínről. Ennek a sínnek mi a specialitása? Az ábra szövege, képi, sugallata alapján. Miért logikus ez a sín?
Ahogy megvastagodik.
Hol?
Középen a két aj között.
Ahol mi van?
nagyobb nyomaték.
Így van. A nyomatékkal párhuzamosan fut a sínnek az alakja. Marha logikus. És mi az, ami nehézkes, mi az, ami logikátlan, amit ma már mi semmiképpen se tudnánk megcsinálni. Pedig százszor komolyabb a technikánk, mint ebben az időben, 190 évvel ezelőtt.
Sorozatban legyártam.
Mert? A nagymama azt a tésztát egyénileg formázza meg, a fenéket tekeri le a húsdarálón. Hengerelt sínnél ezt nem tudod megcsinálni, hogy változó keresztmetszetet hengerelsz bele. Elméletileg jó, hogy csak ott legyen több anyag, ahol ez okvetlenül kell a támasz közbe. Sínlerősítések fölött megvékonyodjon el. Tehát ilyen dialektikus módon lehet ezt az ábrát értékelni. Ez az úgynevezett halhas alakú sín. Kérem szépen, azt vesszük észre, már 1821-ből is a halhas alakú sínnél, aztán mondjuk 1849, hogy már robogott a vonat a pályákon, mert átadták a Stockton-Darlingtonit, lóvasutak már bőven robogtak, 49-ben már Magyarországon is robogott, mert 1847-ben adták át a Pest-Váci vonalat, és a vasút még mindig a sínprofilt keresi. Még mindig a sínprofilt keresi. Eléggé konstruktívak voltak a mérnökök, szinte percenként dobtak kis sínszelvényeket, de ezekről rövidebb vagy hosszabb idő után igazolódott, hogy nem életképes megoldások. Rengeteg ilyet tudnék mutatni, nem is nagyon kommentálom mindegyiket. Itt azért állok csak meg egy pillanatra, mert a Pozsony nagyszombati első vasutunk, Pozsony nagyszombati vasút, ami lóvasút volt, tessék megnézni, az is gyakorlatilag egy ilyen lapos vas. Az, amit tulajdonképpen Reynolds kiöntött. És ott látjuk a öntött vas sínek oldalában füleket kiukasztva, hát ezekkel excentrikusan szegezték le az aljakhoz. A lényeg, kérem szépen, itt látható, 1830-ban Amerikában Stevens volt az, aki most mindegy, hogy milyen talp és fej arányoknál, de tulajdonképpen ezt a fejből, gerincből, talpból álló sínt föltalálta, és ez lett gyakorlatilag a vasút általánosan használt sínszelvénye. Ezt a sínszelvényt nem Stevensnek nevezzük, nem a feltalálójáról, hanem arról a kereskedőről, aki Amerikából áthozta Európába, Charles Vignol, és innen az elnevezés, hogy Vignol sínrendszer. 1830-ban jött át, és még ekkor sem terjedt el, hogy mondjam, egyik pillanatról a másikra, hanem az egyéb megoldások, például a dupla fejű sín, megoldás jobban tartotta magát, általánosabb volt, mint a Vignol sín, ami éppen ízelítőként megjelent Európába. Ilyen dupla fejű sínt Angliában, főleg a dél-angliai vasútvonalakon alkalmaztak, akkor, amikor már megjelent és némileg kezdett elterjedni Európába a Vignol sín, nem egyértelműen tette le a szakma voksát a Vignol sín mellett, hanem még mindig 30-as, 40-es, 50-es években még mindig a sínnel kapcsolatos útkeresés állapotában járt. A dupla fejű sínnek, kérem szépen, kettős ideológiája volt. Az egyik ideológia az volt, hogy ha elkopik a fej, már pedig egy öntött vas nagyon hamar elkopott, gyenge vas volt ez még, akkor a sínnek az élettartamát, használhatóságát meg lehet azzal növelni, hogy megfordítják. Így alakult ki a dupla fejű sín. A másik ideológiája a dupla fejű sínnek az volt, hogy rendkívül primitív, kezdetleges sínrögzítési módok voltak ekkoriban még, erre már egyszer utaltam, de most megint nagyon markánsan lehet utalni a sínszékes leerősítéseknél, amikor is kérem szépen egy öntött vas, körülbelül olyan 20, jobbik esetben 30 centis sínszállal párhuzamos irányú vájus öntvénybe beleteszik a sínt, és valamiféle faékkel kiszorítják, beszorítják oda. Hát nyilvánvaló, hogy ez a faék az időjárás hatásaira sóhajtozik, tágul, összeszárad, hát lötyög a sín. És ennél a alsó szélén is kiszélesedő fejnek még relatíven a lefogása jobbnak, hatékonyabbnak bizonyult ekkoriban, mint a vinyol sínnek a rögzítése. Kérem szépen, ez egy nagyon érdekes felvétel. Tessék megnézni, hogy ez egy, hát nem tudom, önmagában nem biztos, hogy látszik, hogy ez egy digitális felvétel, tehát mai időknek a felvétele, és mit látunk ott? Azt látjuk, hogy dupla fejű sín. Hát akkor ebből az következik, hogy használnak a vasutak dupla fejű síneket manapság? Hát kérem szépen, a többes szám az nem igaz, de a használat az igaz, mert a londoni metró annyira hagyományőrző, hogy a 150-160 évvel ezelőtti dupla fejű sínt bizonyos vonalakon még ma is megtartja. Annak ellenére, hogy ennek a profilnak aztán a kihengerlése például a Föst kitérő gyárban, Celtvégben évente egyszer történik, valóban aranyárában. Hát ennyire gazdagok. Ennyire gazdagok, hogy érdekességként, hagyományőrzésként nem tértek át, százszor olcsóbb lenne áttérni egy adott időpillanatban, felépítményben a vinyol sínrendszerre, hálózatnak a zöme amúgy is már vinyol rendszer, de van egy-egy vonal, ahol tulajdonképpen, én ezt nem tudtam, megmondom őszintén, hosszú ideig nem tudtam, pár évvel ezelőtt másokból vájú aljak öntését néztem meg a Föst gyárba, és ott majd leesett az állam, amikor a sín téren kint, látom ezt így fölhalmozva, hát mondom, ez hogy kerül ide, hát ez valami maradék sín, nem, egyszer nem tudtam hova tenni a dolgot, és akkor mondják, hogy hát a londoni metró ilyen gazdag, hogy évente egyszer néhány kilométer ilyen fejű, dupla fejű sínt lehengerel. Na aztán persze szabadalom szintjén, hangsúlyozom, szabadalom szintjén, aztán megjelent sok minden a papíron, mert a papír mindent elbír, a háromfejű sín, háromszor annyi ideig lehet használni, de soha nem használták a dupla fejű sínt sem, abból a célból, vagy úgy, hogy ha az első fej használatnál a fej elhasználódott, megfordították volna. Miért nem? Mert annyira primitív volt a leerősítés, hogy önmagában a használat az alsó fejrészt is tönkretette. Tehát mire oda került volna a sor, hogy megfordítsák, hanem az alsó is tönkrement. A sínler, ez is mutatja, hogy a sínlerősítés mennyire kullogott a sínszelvények után. Nagyon dinamikus volt a sínszelvényeknek a fejlődése. Hangsúlyozom, mai időkben meg azt tanítom, tapasztalatom alapján, ez nincs leírva a nagykönyvbe, de hát ha az ember ezzel foglalkozik, akkor egy idő után már elmerészel oda jutni, hogy tesz ilyen jellegű kijelentéseket, hogy mondjuk a sín fejlődésének az üteme, ha bár az is tiszteletre méltó, de mai időkben alacsonyabb, mint a sínlerős. Sínlerősítések hihetetlen, polarizált, sokféle megoldás. Egy kicsit a sín elmaradt a sínlerősítésekhez képest. Hát kérem szépen, Ha azt kérdezzük, hogy tulajdonképpen mi a sín fejlődésének az útja, akkor gyakorlatilag kettős válasz van. Egy, a keresztmetszete a sínnek felületileg, de ha úgy tetszik, és jobb az a megfogalmazás, hogy inercia szempontjából növekedett és fejlődött, mert a vasúti terhelések növekedtek, statikus és dinamikus, nagyobb lettek a sebességek, nagyobbak lettek a statikus, tehát a dinamikus még inkább rohamosabban fejlődött, ezért nagyobb inerciájú sineket kellett, ami úgy jelenik meg, hogy egyre magasabb szelvények, tessék megnézni. Ezt a magyar példa is nagyon jól mutatja. Itt 1890-től majdnem 100 évig, tehát kiragadva a történeti fejlődésből egy szakaszt, a magyar vasútnál is rendkívül dinamikus ezen a téren a fejlődés, és ami ezen az ábrán nem látszik, a sínanyagnak a szakítószilárdsága. Mert ugye hát ellenállást az kétféleképpen biztosítom, inerciát növelek, nagyobb keresztmetszetet, illetve a sín anyag szakító szilárdságát, nagyobb ellenállású síneket. Azért talán 1890-essel kezdődik ez az ábra, mert ez még vassint, öntött vast mutat, ez még 1869. Hát itt már gyakorlatilag úgy elkezdődik az acél a századforduló környékén, egyértelműen a századfordulótól már egyértelműen acél és öntött, illetve hengerelt acél sineket látunk. Egy picit tovább megy ez a felsorolás az előző ábrán időbeli szempontból. A MÁV vonalain az utolsó öt jellemző nagy tömegbe beépített szelvénynek megjelenési időpontját mutatja. Nem kell ugye hangsúlyoznom, de azért megemlítem, biztos, ami biztos, hogy ezek a számok egy méter hosszú sínszálnak a tömegét jelentik. 34 és feles, amely ma már véletlenül csak állomási mellékvágányokban, mellékvonalak állomási mellékvágányaiban találhatók. Hát ebben az időben mondjuk Resicán, Diósgyőrön, Rimamurányba ezek a vasgyáraink gyártották ezeket a sínszálakat. Aztán a 42-8-as, ezt nevezték Góliátnak, hát a 34 és feleszes képes persze Góliát volt. 48-3-as, kis módosítással később 48 és feles. Ezek tulajdonképpen nemzeti szelvényeink, és aztán a 60-as években történt először az, hogy nemzetközileg szabványosították a sínszelvényeket, megjelent az 54-4, és 80-as években pedig a MÁV vonalai megjelentek a 60-as szelvények. Ugyanígy körülbelül a világ többi vasútja is, fejlett vasútja is durván ugyanezeket az időpontokat tüntethetik föl az ábráikon. Az arányoknál van nagy különbség. Magyarországon, majd fogjuk később látni, nagyon kevés a nagy tömegű űszészelvénynek az aránya a nemzeti szelvényekhez képest, amíg ez mondjuk egy osztrák, egy német, egy francia vasútnál pontosan fordítva van. Na itt is nem is kellett túl sokat várni, pedig hát gyakorlatilag 45-től 95-ig, tehát nem is olyan friss adatsor ez, mutatja, hogy hány százalékát alkotják a sínhálózatunknak az egyes profilok, és hát tessék megnézni, 90-es évek vége, vagy második fele, a 60-as profilban 2%, az 54-esben is csak 30%, tehát együtt a kettő nem teszi ki az 50%-ot, tehát mondjuk 30% és a 70% régi elavult sínszál. Na most azért nagyon nem serénykedem ennek a táblázatnak a, hogy mondjam, frissítésével. Tudnillik, az utóbbi tíz évben nem történt lényeges változás a magyar vasúti hálózaton. Hiszen, ha azt mondjuk, hogy mondjuk, nem tudom én, a vonalhálózatunk hossza 6000 kilométer, a MÁV vonalhálózat, és 8000 kilométer a vágányhálózat. És most mindegy, hogy 30-al vagy 40-nel osztunk az egyszerűség kedvéért, hogy annyi ideig lehetséges a határ állapotokat tekintve, hogy egy sínszál a pályába maradjon, akkor azt jelenti, hogy a szinten tartáshoz 300-400 kilométert kell évente felújítani. Azaz a sínszálakat minimum ki kell ugye cserélni 300-400 kilométer hosszban. Hát az utóbbi 10 évben kérem szépen 1-200 kilométeren történt meg az ilyenfajta csere. Tehát akkor lényeges változás nem történt. És ez a magyar vasútnak a tragédiája ma, és ezért kell a magyar vasútnál nagyon rövid időn belül nagyon drasztikus változásokat minden szinten, a lobbizás szintjén, a kormányzat pénz elosztásának szintjén, a hétköznapi mérnökök szintjén alapvető változásokat, mert különben a vasút elkerül bennünket. Ugye van egy uniós, biztos az unióban, azt mondja, Buzek nevezető. És nekem nem esett le a tantusz, hogy tulajdonképpen mondjuk a magisztrál, Párizs-Budapest magisztrál miért csak Pozsonyig megy. A széles nyomtávú vasutat Ukrajnától Bécsig miért Szlovákián keresztül építik? Hát, hogy sejtettem, hogy impotens a MÁV, és nem vesz részt a tárgyalásokon senki. Ma hallottam, hogy a Buzek felelőssége szlovák. Azt hiszem, uniós főbiztos, így titulálják. Ez azt bizonyítja, hogy lobbizáson múlanak a dolgok. Ha egy feleségnek a hovatartozása el tudja dönteni, hogy egy ország vasútját hogyan fejlesztik, az unió hogyan ad pénzt, hát akkor inkább azt mondom, benősülök, vagy nem tudom, mit csinálok, de csak a MÁV-hoz jöjjön több pénz, mint mondjuk a szlovákokhoz. Alapvetően más kell csinálni, másként kell gondolkozni. Sinek anyaga, nem tudom, gyakorlatoznak, vagy mit csinálnak? Kérem szépen, nagyon röviden, bár egy lényeges rész, de hát nem annyira az építőmérnöknek a feladata, a sín anyagösszetételének a létrehozása, az arányoknak a meghatározása. Nemzetközi szabványok vonatkoznak a sín anyag összetételére vonatkozóan. Ha csak acélt használnánk, az acél ahhoz a terheléshez, ahhoz a terhelési módhoz, hengerlés, csúszás, kopás tekintetében nem lenne ellenálló. Szívóság tekintetében rideg lenne, törne, tehát tulajdonképpen önmagában az acélanyag kevés lenne ehhez a tartóhoz, és ezért ötvöző elemeket és a itt látható szén, szilícium, mangán, foszfor, kén, króm koránt sem teljes, de a legdominánsabb ötvöző anyagokat látjuk, és azt kell, hogy lássuk, hogy tulajdonképpen mennyiségi arányuk tömegszázalék minimális, de nagyon hatékonyak. Tehát végül is azért ne írjuk le nagyon az acélt. Az acél egy olyan anyag, hogy nagyon alacsony szinten, tessék megnézni, hogy század százalékok vannak, rosszabb esetben tized százalékok, mondjuk a szén meg a mangán tekintetében, amelyek elsősorban a ellenállást, a szakító szilárdságot növelik, De az ott is csak egy pár, egy-két százalékról van szó. Az összes többi az nagyon alacsony szinten, de lényeges. Tehát ahhoz, hogy jó minőségű legyen a végtermék, ezeknek a komponenseknek a jelenléte, amelyet különböző sín szilárdsági kategóriákban, és itt látjuk, hogy gyakorlatilag normál minőségű sínnek minősül ma a 700-850-es newton per négyzetmilliméter szakító szilárdságú sín. Természetes keménység, amikor fölturbózom komponensekkel, az a természetes keménység, az körülbelül 900-as minőség, és a különleges minőségű, igen kemény sínek, amelyek mondjuk nél dominál, tehát például nézzük meg, hát úgy dominál persze, hogy a 0,4-0,5-tel szemben 0,7 mondjuk a szilícium, vagy nem tudom én, a mangán is viszonylag dominál benne, de főleg ezeket edzéssel lehet 1001, sőt 1300 newton per négyzetmilliméterre fölpumpálni. Tehát az ötvöző anyagokkal lehet 900-ig, 900 fölött mindenképpen edzéssel lehet steigerolni. Vannak számítási összefüggések, érdekességképpen mutatom be, gyakorlati tapasztalatok, gyakorlati kísérletek alapján, hogy a különböző komponenseket, ahogy tulajdonképpen variáljuk, úgy az egyes paraméterek, szakítószilárdság, folyási határ, kontrakció tekintetében hogyan, miként jelennek meg. Például tessék megnézni, hogy amíg a szakítószilárdságot növelem a szénnel, plusz az előjel, addig a nyúlás, tehát tulajdonképpen a elasztikusságot, a képlékenységet, dinamikus környezetről van szó, addig a szén az csökkenti. De viszont a mangán az pedig hát pozitívan vesz részt, vagy vehet részt ebben a alakításban. Tehát tulajdonképpen úgy, hogy növeli a szakítószilárdságot, vagy folyási határ, de tulajdonképpen nem rontja, hogy úgy mondjam, a szénhez képest, nem rontja a szívósságot. Nem is javítja, de nem rontja. Javítani egyéb komponensek tudják. Na ez az ábra az, ami egy alapábra, egy iskolaábra, amiből látjuk, hogy a szén növekedésével az előző első két komponens az növekszik, de a nyúlás, ugye az A-val jelölt kontrakció, az arra csökkentő hatással van. És akkor ez ennek az ábrának a folytatása, hogy ugyanakkor a mangán tartalommal is el tudom érni a szakítószilárdság növelését, úgyhogy a kontrakciót nem befolyásolom, csak a mangának a hátránya a szénhez képest az, hogy drágább. Ez gyakorlatilag ez a táblázat szerepelt, majdnem talán azzal a különbséggel, hogy itt tényleg már megjelennek a edzett fejű sínek. Lehet ugye fejedzett sín, ahol mondjuk koncentrálunk a fejre, hiszen ott van a gördülés, ott az a közlekedési pálya. Fejet edzik, akkor ilyen 1200-as értékre föl lehet növelni a sín fejben a szakító szilárdságot. A sínek gyártásával nem kívánok túlságosan sokat foglalkozni, ez szintén kohászat, ezt Miskolcon kell elsősorban oktatni. Mi foltszerűen annyit tanuljunk meg a dolgokból, hogy három lényeges momentum van. Az acélgyártás, tehát elő kell állítani az alapanyagot, és ebből az alapanyagból hengerlik ki a sínszálakat. Ez időben szétválhat. sőt gyakorlatban szét is válik, nagy tömbökbe öntik ki a sín anyagnak az acélanyagát, lehet, hogy évekig fekszik valahol egy tárolóban, és utána megint fölmelegítik, és kezdik kihengerelni. Például, kérem szépen, vannak olyan gyárok, az ausztriai Föst gyár, Donavicban lévő hengerműve, az hengerel, Linzbe pedig van a kohó. Hát nyilván nem lehet forrón elszállítani Linzből Donavicba, nyilván kihűl, tehát ez nyilván akkor ugye mind térben, mind időben szétválik. De vannak olyan gyárak, a Corus másik nagy európai síngyártó cég, ennek két nagy üzeme van, az egyik Angliában, az angliai Corusnak, Scunthorpe-ban. Ott egy hatalmas nagy gyár terület, pár éve, amikor a 4-es metró sínjét kintről vettük Angliából, akkor jártam kint ebben a gyárba. Hát kérem szépen, autóval vittek a épületek között, volt úgy, hogy tényleg nem túlzok, hogy negyed órát mentünk a gyár területén, mert akkor a hatalmas nagy területen feküdt a kohó is, meg a sínhenger. Mi persze ott más acélprofilokat is hengereltek ki különböző csarnokokba. És kérem szépen, a harmadik momentum nekünk talán ez a leglényegesebb, legérdekesebb, a minőség ellenőrzés. Ezzel minőség ellenőrzéssel kicsit majd többet fogunk foglalkozni. Többféle szinten van. A lényeg, hogy ma már a minőség ellenőrzés eljutott oda, hogyha beépítünk egy sínszállat mondjuk a Kelenföld Tárnok vagy Tárnok Székesfehérvár között most folyó vasút építkezésbe, akkor kérem szépen ott egy sín darabra rábökünk, akkor gyakorlatilag számítógépen keresztül vissza lehet nézni a teljes történetét. Tehát, hogy hol gyártották, de ez mondjuk régen is megvolt, mert rá volt írva, hogy Diósgyőr, hol, mikor, milyen körülmények között a labor milyen paramétereket adott ki, mindenféle igazolást, tehát gyakorlatilag nagyon precízen, ami egy baleset esetén mondjuk lényeges lehet, vissza lehet nézni. Hát kérem szépen, itt van a folyamat, ez gyáranként apró különbségeket tartalmazhat. Nagyon nem, ez a Corusnak a gyártási folyamatát mutatja. Nem, most ugye ezen az ábrán konkrétan az egyes különböző kemencék, olvasztó, konvertereknek a kapacitása fel van sorolva. Ezzel én mondom, lényegesen nem akarok be, inkább az időt más egyéb vasútépítési célakra akarom felhasználni. Talán még ezt a régi ábrát bemutatnám, ami nemigen változott. A lényeg az, hogy a sínszelvény fokozatosan kapja meg az alakját. Tehát át kell a hengersoron többször futtatni, és ez gyakorlatilag egy úgynevezett párhuzamos gyártás, elmegy az egyes henger részen, visszajön a kettesen, elmegy a hármason, visszajön a négyesen, és így fokozatosan 8 hengerlési fázis után végül is kialakul ez az alak. Nem lehet egybe bepréselni, tehát nem olyan, mint a nagymama darálójába a tészta, de a tészta az egy nagyon képlékeny valami. Hát itt hiába van izzó állapotban az acél, azért az akkor is kemény, és marha nagy erők kellenek, hogy az acél soron átnyomjuk. A soros henger, ilyen párhuzamos hengermű működött, vagy működik Donavicben, a Fösznél. Soros hengermű működik a franciaországi Hajansba, ahol tulajdonképpen a henger sor egymás után helyezkedik el, és a sínszál nem el-vissza, mondjuk egy 120 méter hosszú sín nem el-vissza futkározik egy nagy csarnokba, hanem egy még nagyobb csarnokba folyamatosan végigfut a sínszelvény. És nem telik bele 60 másodperc, a tömbből már kialakult egy UIC 60-as 120 méteres sínszál. Két piros pontér. Tessék szíves lenni megmondani, hogy melyik technológia előnyösebb a sín szempontjából és miért. Tehát a párhuzamos vagy a soros. Mondjad. A sín szempontjából ez miért jobb? Hogy biztos? Hát miért a sorosnál is ugyanabba a formába fut bele az anyag? Tehát. Melyikhez kell szerinted több idő? A soroshoz? Bocsánat, a párhuzamoshoz, más mutatok. A párhuzamoshoz vagy a soroshoz kell több idő, hogy amíg a sín végig fut? Az több idő kell? Nem, párhuzamos. Hát gondolj bele, hogy végig jön, kijön a farka, meg kell állítani a sínt. Ez azért elég nagy sebességgel történik, ezt azért hozzá kellene talán tennem a helyes válaszadáshoz, hogy mit mondjak neked, egy olyan közepes autósebesség, egy 30-40 km/h sebességgel jön ki a sín. Tehát itt harcolunk az időért, ez is mutatja a dolgot. Kijön, azt le kell lassítani, vagy meg kell állítani. Arrébb vinni, megint fölgyorsítani a tömeget, ez plusz energia egyébként, de ez a gyári komponens a dologba, és utána megint a kettesen végigfut. Na most ez az örökös pulzálás, lefékezem, gyorsítom, ez több idő, mint hogyha végig 30-szal végig megy a termen. És akkor ez miért lényeges a sín szempontjából? Mert közben a sín az hűl. És ahogy hűl, egyre nehezebb alakítani, ha egyre nehezebb alakítani, akkor egyre több feszültséget beleviszek a sínbe. Legkevesebb gyártási feszültséget a meleg állapotba viszek bele. Hát gondolj bele, mennél jobban ki, annál jobban átpasszírozni, megnyomódik, összenyomódik, tehát mindenképpen a sín minőség szempontjából az a jobb. Ezért a gyárak most kezdenek már áttérni erre a gyors gyártási metódusra. Ez egy vonalas, egy élmenti, de ez ugye pénzbe kerül, mert ugye hát több hengert, sort kell alkalmazni, mindegyiknek ugye a meghajtást, a teremnek a hosszúsága. Gondolj bele, egy 120-as sín, 8-szori hengersor, nem tudom addig, nem szabad megkezdeni a hengerlést, míg a vége ki nem jött az előzőből. Tehát ez lehet, hogy 800 ezer méter, egy kilométer hosszú csarnok. Na most mondjuk, nem tudom én, a Föszné Donavicba be van a völgybe szorítva, a csarnok szorítva. Nem tudnak egyszerűen áttérni. Legfeljebb, hogyha a Ortobágyra áttelepítik a gyárat. Viszont ott nem tudom én, láttam ilyet, az angoloknál is, ott is soros van, nem csak a franciáknál, tehát az angol kórusznál. Hát ott viszonylag egy eléggé enyhe kis dombos terület, vagy sík terület, hát ott belefért az, hogy egy kilométer hosszú csarnokot építenek. Hát ez mutat egyfajta méretekről fogalmat alkot. Ez akkor lenne igazán jó, hogyha itt valaki mellé állna, ha mondjuk én ide állnék, akkor körülbelül eddig érnék. Tehát egy ilyen henger, és ugye minimum kettő kell, hát ez egy olyan három ember magasságú szerkezet. Na most ezt mozgatni, a sínt villámgyorsan hengerelni, hát itt mutatja, hogy micsoda baromi erőkről van itt szó. Kérem szépen, ez a táblázat a hőkezelés hatását mutatja. Tehát a különböző komponensekre, és itt két új komponens is, az ütőmunka, vagy nem tudom, felületen mért, brinelben mért keménység is itt megjelenik, hogy az edzés milyen hatással van a sínre, Ugye az ütőmunka nagyon lényeges, mert hangsúlyozom, dinamikus környezet, és a dinamikus, ne úgy képzeljük el, hogy fut rajta a vonat, hát persze jobbik esetben tényleg fut rajta 300-zal és szabályosan gördül, de az időnként akkora marha nagyokat üt, hogy ki kell bírnia a sínszálnak, tehát az ütőmunkát látjuk, hogy gyakorlatilag 2-4-szeresére képes a hőkezelés fölvinni. Idő van, vagy nincs még? Ennyi? 30? 1-2 perc. Akkor még ezt hallgassuk türelemmel. Kérem szépen, mi az edzésnek a lényege? Az edzés lényege különösen a fejedzés, és elsősorban itt a fejedzésről beszélünk, fölmelegítés, lehűtés, fölmelegítés, lehűtés, változó hőmérsékleti, tehát többszöri ciklusban ismételve a hőmérséklet változást, elérjük, hogy az acél szerkezete megváltozzon. Tehát ez a mozaik szerkezet, ez átalakul. Itt gyakorlatilag ugyanakkor azt is látjuk, hogy amíg a fejet mondjuk fölmelegítjük, és utána olajba lehűtjük, ez az edzés, ez változó mértékben járja át a sín fejet. A sín fej külső részén egy nagyobb szilárdságú kéreg, mondjuk egy 1400-as kéreg keletkezik, és ahogy haladunk be a sín közepén, már gyakorlatilag változatlan a sínnek a szövet szerkezete, vagyis a sín szilárdsága nem változik. A hármashoz egy viszonylag durva szerkezet tartozik, és az edzés folytán látjuk, talán erről a mikroszkópikus ábráról, hogy egyre inkább finomodik, homogenizálódik tulajdonképpen az a réteg, és hát kopásoknak elsősorban ugye hát nyilván ez a felső réteg van kitéve. Még itt egy 60 másodperc türelmet kérek, és akkor ezt a részét befejezzük. A sín gerincén mindig a vasút feltüntette a legfontosabb adatokat. Itt egy régi sínszelvény Diós Győrből, 1911-ben gyártott sínszelvénynek, ez ilyen 34 és feles sínszelvény, a néhány fontos adatát látjuk. Ma már ennél tudományosabb a jelölés, le lehet olvasni a gyártómű helyét, MH például Mannheim 2004, a harmadik csoportja az adatoknak a sínszelvény típusát, ÜIC-60, a négyeshez már kell egy kis táblázat, vonalkódokkal be lehet azonosítani a szilárdságot, és az edzésnek a tényét és módját, pedig az utókezelésnek a fajtáját az utolsó betű kombináció fogja kiadni. Sín minőségének az ellenőrzése, kérem szépen ultrahang, örvényáramos. A lényeg az, hogy a folytonosságot ellenőrizzük, ki kell szűrni a belső üregeket, nagyon durva hiba, ki kell szűrni, és ki kell szűrni a repedéseket. Ezeket az ultrahangos és örvényáramos vizsgálatokkal végezzük. Nagyon lényeges, nagyobb sebességek, és tulajdonképpen 120-160 ez a nagyobb sebesség, és a nagy sebességek tartományában különösen a sín egyenességének és a sín geometriájának a pontossága vagy pontatlansága, hát ezt is egy ilyen elektromos úton, tehát nem mechanikusan, Schublerrel vagy Zollstockkal, hanem látjuk itt nagyon érzékeny elektromos berendezésekkel vizsgáljuk. Itt éppen ezt a sín méretet, Scanthorbot fényképeztem, ott ellenőrizték a profilt. Ultrahangos vizsgálat, nagyon látványosak ezek a vizsgálatok. Minden egyes sínszál átfut ezen. Ez nem a gyárnak a nagy központja, ez csak a minőség ellenőrzésnek a központja. Rengeteg monitoron figyelik, rengeteg gép, ugye millió adat. millió és millió adat fut be, és ezt évekre visszamenőleg, évtizedekre visszamenőleg tárolni kell, ez egy nemzetközi előírás. Hát kérem szépen, ennyi fért bele, jövő héten folytatjuk. Köszönöm.